szomorú téma az elkövetkezendő percekben, hiszen vannak olyan dolgok, amit nem lehet túllépni, amit nem lehet elfelejteni, ami bennünk él, és amire mindig emlékezni kell. A ruandai népirtásról lesz szó az elkövetkezendő percekben. A ruandaiak százezreinek szervezett legyilkolása volt 1994-ben. A népirtást főleg két hutu milícia követte el. Körülbelül 100 nap alatt 1994. április 6-ától július közepéig legalább 500 ezer tuszi és több százezer nagyságrendű mérsékelt hutu vesztette életét. Más becslések szerint a halottak száma 800 ezer 1 millió között volt. Szomorú évforduló ez a 21. Vendégem pedig Biedermann Zsuzsa, a Világgazdasági Intézet kutatója. Kezét csóklom, Zsuzsa.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hogy lett ez kutatni, és lehetett-e valahova eljutni ezzel a kutatásra, hogy ez miért következett be, miért volt, kellett-e, törvényszerű volt-e? Szóval egy ilyen népirtásnak mindig vannak okai, és vannak okozói, szóval itt az a kérdés, hogy ennek be kellett-e következni, vagy csak egyszerűen, hát nem is tudom, így hozta az élet.
Sajnos az az általános nézet, hogy nem, egyáltalán nem kellett volna bekövetkeznie, mert ugye az a közvélekedés, ami szintén téves, hogy a népirtások így úgymond a törzsi erőszak megnyilvánulásai és a törzsi gyűlölet megnyilvánulásai, ami egyik pillanatról a másikra egy fellángol, aztán alább is hagy. Sajnos a valóságban nem ez a helyzet, hanem inkább az a helyzet, hogy a politikai vezetés tudatosan manipulálja a közvéleményt, és ez bizony egy évekig tartó folyamat eredménye, amikor olyan szintű gyűlöletet lehet építeni egy kisebbség iránt, ami végül is szervezett módon egy népirtásba torkolik. Ráadásul, hogyha nincs egy irányító szervezet, illetve inkább több irányító szervezet, akkor nyilván nem is lehetne megvalósítani azt, hogy ilyen szervezetten 100 nap alatt több százezer embert megöljenek. Ugye a ruandai genocidium főleg arról vált hírhetté, hogy nagyrészt macsétékkel követték el a gyilkosságokat, és ez is ugye megdöbbentő, hogy nem egy modern hadviselésről van szó gyakorlatilag, hanem ilyen bozótvágó késekkel történt a gyilkosságok nagy része. Tehát ez is a szervezettségre utal, ezt nem tudták volna egy ilyen spontán dükütörés formájában megvalósítani.
Igen, mert az a különböző afrikai törzsek egymással villongnak már mióta világ, de a sohasem keveredett vagy ment el egy ilyen népirtás irányába, ahol, ami itt megtörtént Ruandában. A világ, mire feleszmélt, nagyjából véget is ért az egész, mert a világnak a reakciója erre hát meglehetősen lassú volt. Viszont az idő nagyon rövid volt ahhoz, hogy bármi is történjen.
Hát azért az a helyzet, hogy ez a közvélemény szemében úgy tűnhetett, hogy ez mire a világ feleszmélt, már véget is ért, de az az igazság, hogy a diplomaták és a politikusok nagyon jól tudták, hogy mi készülődik, tehát őket nem lepte meg ez az eset, illetve
akkor miért
ez az
hagyták?
Esemény. Hát igen, ez egy jó kérdés. Erre több teória is létezik. Például az Amerikai Egyesült Államokat az előző évben Szomáliában érte egy csúfos kudarc 93-ban, tehát mondhatni, hogy ők azért tartották távol magukat. Akkor a franciák ugye beavatkoztak, de túl későn, az Operation Turquoise, ez nem sokkal a népirtás vége előtt, tehát néhány héttel a vége előtt történt. Őket ugye nagyon sokan kritizálták, hogy azért avatkoztak be, mert szimpatizáltak a népirtó kormánnyal, és az ország Zairével, amit ma a Demokratikus Kongói Köztársaságnak neveznek, határos részén létrehoztak egy biztonsági övezetet, de ezen a biztonsági övezeten keresztül az elkövetők átszivárogtak a szomszédos országba. Tehát a franciák ugyan beavatkoztak, de őket viszont sokan kritizálják, hogy mi is volt ennek a beavatkozásnak a célja. Tehát nem feltétlenül csak az, hogy a nagy részt áldozat tuszikat megvédjék. Aztán így sorra lehetne venni, hogy a nemzetközi szervezetek miért nem avatkoztak be. Az ENSZ ugye igyekezett összegyűjteni egy haderőt, de meg kell említeni, hogy a népirtás kezdetén megöltek 10 belga kéksisakost, akik Agathe Uwilingiyimana mérsékelt hutu miniszterelnök asszonyt védték, és ez a belgákra olyan sokkoló hatással volt, hogy ők úgy, ahogy van, kivonták a békefenntartóikat a térségből, és mivel nem akarták, hogy ez egy ilyen csúfos megfutamodásnak tűnjön, ezért igyekeztek rávenni a többi békefenntartó tagországot is, hogy ők is vonják ki a csapataikat. Ennek az lett az eredménye, hogy összesen 270 főt hagytak Ruandában annak érdekében, hogy megakadályozzák a népirtást, és ez ugye egy nevetséges szám.
Na most még egy fontos dolog itt, hogy hogyan keletkezik egy ilyen hihetetlen villongás, és hogyan fajul idáig, ezt nyomon lehet követni. De hogy lett vége pontosan 100 nap múlva? Szóval mi annak az oka, mert ennek is kell, hogy legyen oka, a világ avatkozott közbe, vagy ott belül az ugandaik, a törzsek között egyszerűen a józanész kerekedett felül?
Nem, sajnos nem a józanész kerekedett felül, és nem is a világ avatkozott közbe.
Akkor mi történt?
Az történt, hogy ugye 59-61-ben, néhány évtizeddel korábban a hutuk átvették az uralmat Ruandában, és onnantól kezdve a belgák ugye a másik etnikai csoportot, a tuszikat favorizálták. Innentől kezdve, hogy a hutuk átvették az uralmat, a tusziknak elég rossz dolga lett Ruandában, és elkezdtek átszivárogni, átmenekülni a szomszédos országokba. Ugandában alakult a Rwandan Patriotic Front, a ruandai hazafias front, ez a tuszi menekülteknek a tulajdonképpen szervezete, amelyik azt célozta meg, hogy a tuszik visszatérhessenek, és nyugodtan, békében élhessenek Ruandában. Ők voltak azok, akik tulajdonképpen véget vetettek a népirtásnak, mert 100 nap után egy polgárháború is folyt párhuzamosan a népirtással. Uganda területéről betört az RPF, még 1990-ben. Többek között ez is vezetett ahhoz, hogy úgy eszkalálódtak a feszültségek, hogy bekövetkezett a népirtás. És amikor a népirtás zajlott, ez alatt a 100 nap alatt, akkor az RPF erői, az ugandai tuszik erői folyamatosan harcoltak a népirtó kormány erőivel, és 100 nap kellett ahhoz, hogy legyűrjék őket gyakorlatilag.
Mi a helyzet jelen pillanatban Ugandában? Az én értesülésem szerint nyugalom van és béke van, és akik eddig harcoltak és egymás ellen küzdöttek, azok békésen élnek egymás mellett.
Hát Ruandát most jelenleg modellországnak tartják Kelet-Afrikában, ugye továbbra is a volt RPF-nek a vezetői az urak, tehát tuszi vezetői vannak nagyrészt Ruandának, és a miniszterelnök nagyon karizmatikus személyiség, Paul Kagame, híres arról, hogy abszolút gátat vet a korrupciónak, és az elmúlt 20 évben nagyon dinamikus gazdasági növekedésnek lehettünk szemtanúi Ruandában. Sokan Kelet-Afrika Svájcának nevezik. Úgyhogy abszolút pozitív irányba haladtak a dolgok. Ráadásul most már ugye megszüntették azt, hogy a személyi igazolványokban régen kötelező volt feltüntetni az etnikai hovatartozást, tehát hogy Hutu, Tusi vagy Tua az illető, az a harmadik népcsoport, de mindössze 1%. Most már ez tilos, illetve nem is illendő megkérdezni egy ruandaitól, hogy ön hutu, tuszi vagy tua, mert úgyis azt fogja válaszolni, hogy én ruandai vagyok.
Tehát gyakorlatilag az a feszültség, ami volt ezzel a népirtással oldódott, és az emberek békében legyen az bárhova tartozó, most már mindenki csak ruandai, el tudják egymást viselni?
Hát azért ez szerintem túlzás, hogy oldódott a feszültség, mert ez nyilván egy olyan esemény, amit nem lehet elfelejteni. És
az egy más kérdés az elfelejteni, persze, hogy nem lehet, csak a további gerjesztés ennek a feszültségnek ez szűnt meg teljesen?
Hát ezt nagyon visszaszorítják, tehát abszolút nem engedélyezett a politikában az etnikai alapú politizálás, nem lehet azzal politizálni, azonnal betiltják az olyan pártokat, amelyek azt tűzik zászlajukra, hogy ez vagy az a népcsoport ilyen vagy olyan, és majd én a másik népcsoportot képviselem, tehát ez nagyon-nagyon keményen szabályozva van. Úgyhogy nem mondanám, hogy oldódott a feszültség, inkább egy ilyen szervezett mederbe terelték a folyamatokat, és bármilyen ilyen irányú megmozdulást elfolytanak csírájában.
Abban a pillanatban. Ön ugye a Világgazdaság Intézetnek a kutatója, és könyvet is írt erről a dologra. Most egyet mondjon el, fiatal hölgy, hogyan és milyen alapon, vagy milyen elképzelés alapján ment ennyire mélyen bele ebbe a dologba? Hiszen azt hiszem, hogy amikor ez történt 1994-ben, még nyugodtan mondhatom, hogy kislány volt.
Igen, hát kislány voltam, én 83-ban születtem. Hát igazából nem feltétlenül a ruandai népírtás érdekelt, hanem úgy általában a népírtások, hogy mi az, ami egy ilyen extrém esemény sorozathoz vezet, amikor én úgy látom, hogy az emberek azért nem jellemző ez az emberekre, hogy fegyvert ragadnak és tömegesen megölik a másikat, és én ennek a hátterét akartam.
De hogy nem ezt háborúnak nevezik egyébként.
Igen, de a háborúban nem feltétlenül valamilyen hovatartozás alapján ölik meg az embereket. Tehát ez egy nagyon szelektív dolog, hogy valamilyen hát, kritérium alapján.
Ha belegondolok, az első, vagy a második világháborúban azért voltak itt ilyen kritériumok, amelyen ez az egész dolog ment. Csak az, hogy ezt nem népírtásnak, hanem világháborúnak nevezték, és egy világ vett benne részt, és nem adott esetben egy országnak a különböző hát nemzetiségei.
Igen, hát azért ugye a második világháborúban is volt népírtás. Engem pont az fogott meg, hogy ez az emberiség történelmében folyamatosan ismétlődik. Tehát az ENSZ-nek van a népírtás ellenes egyezmény, ami 48-ban született, akkor kimondták, hogy never again, soha többé. Azóta azért elég sok eset történt, amikor sajnos nem avatkoztak közbe. Legyen akár Indonézia, Kambodzsa, Srebrenica, Ruanda. Tehát nagyon sok esetről a magyar közvélemény nem is hallott, és egyrészt megfogott ez, hogy szerintem az oktatásban is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni arra, hogy mi okoz ilyen extrém erőszakhullámukat. Másrészt a megelőzésre is sokkal nagyobb gondot kellene fordítani, tehát így felderíteni, hogy ezeknek az eseményeknek mi volt a konkrét oka az egyes esetekben, vannak-e összehasonlítható elemek, ki lehet emelni valamilyen közös mintázatot, és ez alapján megakadályozható-e, hogy a jövőben ilyesmi történjen.
Megakadályozható? Szóval az emberiség eljuthat egy olyan gondolkodási állapotba, hogy önmaga megakadályozza, vagy ha úgy tetszik, akkor önmagát zárja el az ilyen cselekedetektől, vagy pedig amíg a világ világ, ez mindig lesz, és ez nagyon fontos a politikának a viselkedése, hogy ez egy szelepnek tekinti a világ adott esetben egy ilyen helyzetet, mint ami Ugandában volt, vagy éppen egy világháborút, amit utána aztán újraépítés, újraalakítás, és egy lendületet ad a gazdaságnak, a politikának, mindenek. Szóval itt nagyon összetett ez a kérdés.
Igen, hát ugye az emberi alaptermészetnek a része az, hogy aki más, mint mi, aki nem hozzánk tartozik, ez a csoportidentitás, akkor azt kizárjuk, vagy leminősítjük. Hát ezzel sajnos nem igazán lehet mit csinálni, de azzal viszont már lehet, hogy a politika erre ne tudjon építeni, és ne is építsen erre, ne erősítse
de
fel ezeket
látom,
az
hogy
indulatokat.
Úgy látom, hogy épít sajnos, a politika. Igen. A világ minden részén annak minden politikusa erre épít.
Igen, nyilván ezzel könnyű megfogni a választópolgároknak bizonyos részét, de azért ebben vannak fokozatok, tehát az, hogy Ruandában csótánynak nevezték a tuszikat, azért az már egy nagyon súlyos figyelmeztető jel arra nézve, hogy jelentős feszültségek várhatóak. Tehát én azért pozitív vagyok, szerintem a rabszolgasságot is nagy vonalakban sikerült betiltani, ugye sajnos továbbra is van itt-ott rabszolgasság, de szerintem a népírtással is eljuthatunk egy ilyen szintre, hogy azért mégiscsak tanul a világ a hibáiból, és hát remélhetőleg meg lesz a politikai akarat, hogyha ismét egy ilyen eset, hasonló esetbe következik, akkor beavatkoznak.
Ez a könyv megjelent már, ugye, amiről én beszéltem?
Folyamatban van, tehát tördelés alatt áll, a Publikon kiadónál fog megjelenni, én szerintem egy-két héten belül.
Tehát gyakorlatilag ez magáról, erről az évfordulóról, a 21. évfordulóról beszélünk, erről szól, vagy pedig magáról a világon eddig fellelhető, és hát tragikus népirtásoknak, hát bocsánat, hogy ezt mondom, összefoglalója.
Ez tulajdonképpen így folyamatában tárgyalja a ruandai népirtás, ennek volt egy előzménye Burundiban 72-ben, azt is tárgyalja, illetve a ruandai esetet, majd utána a Zairéba átáramló menekülteknek a sorsát is nyomon követi, és ugyanakkor, ami szerintem érdekes lehet, hogy gazdasági szempontból is áttekinti az ok-okozati összefüggéseket, illetve azt, hogy milyen gazdasági érdekek lehettek ennek az egésznek a hátterében.
Igen, a gazdaság...
ajánlom a hallgatók figyelmébe.
A gazdaság alakítja a politikát, a politika pedig a világot a gazdaságon keresztül, szóval ez egy összetett dolog. Mikorra tervezi a könyvnek a megjelenését?
Hát én úgy tudom, hogy most legkésőbb május végén, úgyhogy majd akkor értesítem önöket, és remélhetőleg
köszönöm
a hallgatók
szépen.
Is hallanak róla.
Hallottam pontosan öntől, hogy megy Ruandába.
Igen, május 4-től 16-ig egy konferenciára megyek, és utána még szeretnék egy ideig az országban hát körül is nézni, meg kutatni is, hogyha lesz rá lehetőségem.
És mit szeretnék kutatni?
Hát nyilván szeretnék beszélni olyanokkal, akik átélték ezt az eseménysorozatot, mert azért az teljesen más, hogy az ember elolvassa könyvekből, és az megint teljesen más, hogy olyanokkal beszélhet, akik esetleg elkövetőként vagy áldozatként a szem és fültanúi lehettek annak, ami történt. Illetve jó lenne természetesen ilyen magasabb rangú döntéshozókkal is beszélni, hogy az ő véleményük szerint mi vezethetett idáig.
Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, és kívánok hozzá sok sikert,
köszönöm
és
szépen.
A könyv megjelenésekor, és hogyha visszajön Ruandából, remélem ismét találkozunk. Legfrissebb élményeket el fogja mondani. További szép napot kívánok, kezi csoklom.